Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai teozófiai nyilvános előadáson. Engem Bárány Károlynak hívnak, én több mint 21 éve vagyok társulattagja, 1993-ban csatlakoztam. Volt egy időszak az eleinte, amikor nagyon aktív voltam, aztán volt egy időszak, amikor kicsit passzívabban viszonyultam ez a témához, és az utóbbi pár évben pedig ismét aktívabban dolgozom a társulat keretében. A mai előadásom címe a tökéletesség vezető ösvény, tökéletességhez vezető ösvény. Ezek az én gondolataim. Az utóbbi időben nagyon sokat foglalkozom ezzel a témával, az utóbbi években rengeteg könyvet fordítottam ezzel a témával kapcsolatban, és amikor jött egy ilyen felkérés, hogy a Tamástól, hogy miről is, vagy hogy lehet előadást tartani, és miről is kéne beszélni, akkor egészen természetesnek tűnt, hogy ezt a témát vegyem elő. Aztán utána, amikor elkezdtem kidolgozni, akkor rájöttem, hogy kicsit nagy fába vágtam a fejszémet. Úgyhogy úgy kezdtem el a tanulmányozását, illetve a feldolgozását ennek a témának, illetve ennek az előadásnak az összeállítását, hogy megnéztem azt, hogy milyen hasonló előadások voltak ebben a témában már itt a teozófiai nyilvános előadások sorában. És találtam is egy párat. 2012-ben is volt a fejlődés útja és szakaszai, 2013-ban is volt a mesterekről szó. Tehát itt az látszik, hogy a teozófia, amikor ez a tökéletességhez vezető ösvénnyel foglalkozik, akkor amiféle fejlődést feltételez, egy fejlődési utat, annak bizonyos szakaszait, és feltételez olyan embereket már, olyan mestereket, akik már elérték ennek a fejlődésnek a végét. Tehát eljutottak oda, ahol ez a tökéletességhez vezető ösvény vezet, és tudnak erről információkat adni, hogy hogy is érték el, mik voltak azok a erkölcsi, illetve egyéb tulajdonságok, szükségletek, cselekedetek, amik oda vezettek, hogy ők már elérték azt a tökéletességet, amiről itt szó van. Néhány diát fölvázolnék a szintén tovább menve a gondolatban, de néhány diát összeszedtem a korábbi előadásokról, hogy miről is volt szó. Szó volt úgynevezett beavatásokról, hogy vannak ennek az ösvénynek a vége fele bizonyos beavatások, de nem találtam arra vonatkozólag elég információt, hogy hogy is lehet ezt elkezdeni, ezt az ösvény. Mik azok az első, mi indítja arra az embert, aki a világ életben él, hogy erre az ösvényre egyáltalán rálépjen, vagy hogy gondolkozzon azon, hogy van-e más fajta életmód, mint az, amit a világ életben itt nap mint nap élünk, ahol teljesen jól el vagyunk már, tehát ismerjük ott a körülményeket, tudjuk azt, hogy a buszra felszállunk, akkor jegyet kell venni. Tehát van egy fajta világi bölcsességünk arra, hogy hogy kell itt a világban élni, de arrafele nem nagyon találtam információt, hogy innentől kezdve hogyan tovább, amikor ebből az embernek úgy valamikor elege lesz, úgymond. Vagy valamiféle hiányérzet a támad, hogy biztos, hogy csak ennyi, amit az életben van. Nincs valami más, vagy mi az értelme egyáltalán ennek az életnek, ez a darálás, hogy minden nap bemegyünk a munkába, dolgozunk, hazamegyünk, alszunk, és vagy van-e valami több ennél, vagy másfajta út, ami elvezethet valami magasztosabb célhoz. Szintén beszéltek arra, hogy ezekhez a behatásokhoz bizonyos tulajdonságokat az embernek már el kell sajátítania, itt a megkülönböztető képesség, vágytalanság, bizonyos magaviseleti előírások, szeretet. Tehát, hogy amikor az ember már itt tart fönt a beavatásoknál, akkor vannak valamiféle elvárások vele kapcsolatban. Azt kell mondani, hogy amikor az ember próbál erre az ösvényre rálépni, már akkor is vannak vele kapcsolatban elvárások. Amikor itt fönnfele tart, tehát amikor itt már a felső részben tart, az ösvénynek a vége fele tart, akkor az előbb is említettem, hogy vannak mesterek, tanítók, akik már tanítványokat fogadnak. Tehát ott az embernek már van valamiféle segítsége, van valamiféle sugalmazás, esetleg tippek, vagy javaslatok, hogy mit is kéne csinálni, merre is kéne menni. De az, hogy ezt az egész ösvényt, ezt az ember hogy kezdi el, hogy lesz egy fejletlen emberben, átlagemberből egy fejlettebb ember, erről ezzel kapcsolatban nem sok információ volt eddig. Szintén szó volt arról, hogy van valamiféle hierarchia itt a háttérben, van 7 sugár, minden sugárnak vannak bizonyos vezetői, minden sugárnak vannak bizonyos tulajdonságai. Ezt csak azért tettem fel, mert azt is kell tudni azzal kapcsolatban, amit most el fogok mondani, hogy minden sugárnak van egy bizonyos fajta útja is, vagy egy módja, hogy azon az adott sugáron lévő ember, vagy ahhoz az adott sugárhoz tartozó embercsoportoknak mi a, úgymond a megfelelő módja ahhoz, hogy ezt a tökéletességet elérjék, vagy odafele menjenek. Van, aki inkább a cselekvésbe helyezi magát, van, aki az odadásban, van, aki szeret ceremoniális mágiával foglalkozni, tehát mondjuk a 7. sugárhoz tartozók, azok szeretnek elmenni misékre, vagy egyéb szertartásokra. Van, akinek a 6. vonalon egy példakép kell, akit imádhat, akinek az útját követheti. Van, aki a konkrét tudás érdekel, tehát szeretné megismerni nagyon részletesen az anyagot, a tulajdonságait, a csakrákat, az atomok szerkezetét, stb. Van, akit a harmóniai szépség érdekel, tehát az érdekli, hogy művészeten keresztül, idealizmuson keresztül érje el ezt a tökéletességet, és így tovább. Van viszont egy pár olyan dolog, amit az ösvény kezetéről el tudok mondani. Ez a pár dolog pedig az, most kicsit ilyen számszerű információk lesznek, hogy a tudomány is, meg a teozófia is azt feltételez, hogy van valamiféle fejlődés. Tehát, hogy valamikor 2000 millió évvel ezelőtt itt a Föld kialakult, megszilárdult, és elkezdődött rajta valamiféle élet. Ez mind a okkult tudományban is, mind pedig a akadémiai tudományban is. Nagyjából ez a 2000 millió év ez megegyezik, aztán elindult egy hosszas fejlődési spirál, ahol kilakultak az állatok különböző típusai, a növényeknek a különböző típusai. És aztán eljutottunk valamikor, kb. 63-65 millió évvel ezelőttig, amikor megjelent az első ember. Legalábbis ezt feltételezzük. Az első ember az a teozófia tanítása szerint még nem fizikai testben léteztek, hanem úgynevezett asztrális és éterikus testeket használtak. Ennek az egész fejlődésnek van 3 fő jellemzője. Az egyik az, hogy ez egy úgynevezett 7-es alapú szeptinális rendszer, tehát ha emberi fajokról is beszélünk, akkor a teozófia azt tanítja, hogy 7 emberi faj lesz ebben a földi fejlődési ciklusban. Jelenleg a 5. fajnál tartunk, tehát a teozófiai tanítások szerint jelenleg az 5. fajnál tartunk, tehát még 2 gyökér, úgynevezett gyökérfaj válható. Teozófia arra is iránymutatást ad, hogy kb. A 6. gyökérfaj, tehát a következő gyökérfaj az olyan 2600 körül fog elindulni. Legalábbis ilyesmi adatok találhatóak az irodalomban. Tehát 2600 körül elindul, és kb. 50 ezerbe fogja elérni a fejlődésének a csúcsát. A másik ilyen fő jellemző az a periodicitás. Szóval megnézzük itt a földi létet is, vagy a saját életünket. Történik egy megszületés, egy élet, aztán egy halál, aztán pedig van egy halálon túli lét, legalábbis a teozófia tanítása szerint egy hasonló hosszúság, vagy másik időszak, amikor pihenés van, aztán utána újra kezdődik a megszületés, és így tovább. De ugyanígy az éjszaka nappal, hogy föl kell a nap, eléri a delőpontját, aztán szépen lenyugszik, akkor van az éjszaka, aztán utána megint kezdődik egy újabb nappal, tehát bizonyos periodicitást feltételez ez a földi fejlődés, és azt is feltételezi, hogy ebben a periodicitásban vannak aktív időszakok és nyugalmi időszakok. Tehát van, amikor megnyilvánulás van, van, amikor éppen úgymond pihenési időszak van. Ez igaz az emberi életre is, és igaz nagyobb léptékben a földi fejlődésre, a naprendszer fejlődésére és az egész kozmosz fejlődésére is. Ezeket nevezik ilyen pralaya és manvantara időszakoknak. A harmadik fő jellemző az pedig az, hogy kettős fejlődés van. Tehát amellett, hogy különböző tudathordozók jelennek meg, egyre fejlettebb és fejlettebb tudathordozók, a teozófia azt feltételezi, ezek a fejlettebb és fejlettebb tudathordozók, tehát például az emberi testek is azért jelennek meg, mert lakó költözik beléjük, tehát olyan fejlett tudat, akiknek a fejlődéséhez egyre fejlettebb és fejlettebb formák, tehát tudathordozók szükségesek. Tehát az anyagi fejlődés mellett egy szellem, egy tudatfejlődés is történik, és egy tervszerű kibontakozás megy végbe. De ki csinálta ezt a tervet? Teozófia azt mondja, hogy minden egyes ilyen megnyilvános rendszernek van egy logosza, egy istene, hogyha így tetszik. Tehát a naprendszernek is van egy logosza, akinek ez a bolygórendszerek, a Föld és az egyéb bolygók azok a testét képezik, a különböző testrészeit képezik, és ő is fejlődik rajtunk keresztül. Tehát a mi fejlődésünk az ő fejlődését is előre húzza. Tehát van egy tervszerű kibontakozás, és ez az egész folyamat, ez nem egy véletlenszerű dolog, tehát nem kémiai elemek véletlenszerű összekapcsolódása, és akkor az érzelmeink is valamiféle kémiai reakciók az agyunkban, hanem ez egy tervszerű fejlődés, ami ezt az egész folyamatot előre húzza. Erről a tervszerű fejlődésről a teozófiai társulat egyik korábbi elnöke, Gina Rájadása, írt egy szerintem egész szép mondatot. Tehát az ősi bölcsesség feltárja a kereső tekintet előtt a fejlődés fenséges tervét, egyesek szívében égő fágy fakad, hogy magukat ennek a tervnek szenteljék. A világélet minden dolga elveszti a vonzás számukra, és azon túl nem lehetséges más, mint mindent odaadni az eszményért. Az eszmény magában rejti elérésének ígéretét, mert az ember belsejében ott van az út, az igazság és az élet. Az első dolog, amiben ebből a föltűnhet, az, hogy van egy eszmény, egy idea. Tehát az ember eszerint, a filozófia szerint úgy tudja ezt a világi fejlődést, vagy életet úgymond maga mögött hagyni, vagy egyre jobban elszakítani magát, hogyha bizonyos eszményt a magáévá tesz, egy ideát magáévá tesz, tehát egy úgynevezett idealista ember, egy anyagi emberből, anyagi materiális emberből egy idealista emberé válik. Tehát amit a periódicitásról mondtam, az igaz az emberiség nagy részére is. Tehát azt mondja a teozófia, hogy ettől az Istentől, ettől a logosztól az emberiség elkezd eltávolodni az eltávolodás útján, az úgynevezett Prabriti Margán, majd egy fordulatot követően elkezd hozzá visszatérni, ez pedig a úgynevezett Nivriti Marga, vagy a visszatérés útja. Ebből az ábrában az látható, hogy meg ebből a termből is az látható, hogy nem vagyunk túl sokan, hogy még nem sokan jutottak el egyáltalán fordulatig, és még kevesebb jutottak el arra, hogy a visszatérés ösvényéről rálépjenek. Az emberiség nagy része az még az eltávolodás útján halad. Teozófiai tanításokban és könyvekben, többek között ebben a Pavelnek az életfejlődés a naprendszerbe című könyvében is le van írva az, hogy az emberi birodalom becsült népessége kb. 60 milliárd lélek. Ez nem 60 milliárd testet jelent, hanem lelket. Tehát az ember az egy hármasság, egy test, lélek és szellem hármassága. Most jelenleg, tehát ez a naprendszerünknek a sematikus ábrázolása, szintén abban a könyvben van leírva, hogy a fejlődés úgy zajlik, hogy a élethullám megjelenik különböző láncokban és különböző bolygókon. A mostani tanítások szerint mi itt vagyunk a Földön, a legeslegmélyebb, a legeslegsűrűbb, a legeslegsanyagiasabb ponton, és ebben a láncban az életciklus 3,5 kört már megtett, tehát most a negyedik kör, a negyedik láncon vagyunk, tehát ez a 1, 2, 3, 4. lánc, ez itt a Földünk is ennek a láncnak a tagja. A negyedik lánc, negyedik körében tartunk, tehát ezen az élethullám már 3,5-szer körbe ment, és most vagyunk a negyedik körben. Tehát most vagyunk itt a Földön, itt van most pont az élethullám, tehát azért van itt a fejlődésnek a fő hangsúlya. És ezen belül is a negyedik bolygón járunk. Tehát azt lehet mondani, hogy éppen a Káli Júga, tehát a legesleg anyagiasabb korban. Az, hogyha valaki rájön arra, vagy fölismeri azt, hogy létezik egy fordulat, és ez a fordulat teljesen természetes dolog, ugyanúgy, mint az, hogy a nap fölkelt, elérte a zenitet, aztán utána elkezd lenyugodni, vagy hogy elértünk az éjfélhez, aztán utána elindul szépen a kivilágosodás és a hajnal. Hát az emberben van egy olyan belső hajtóerő, egy olyan belső motiváció, ami előbb-utóbb el fogja jutatni arra, hogy el fogja érni ezt a pontot, ezt a fordulati pontot. és valamilyen módon megpróbál elindulni a visszafele visszatérés útján. Teozófiai irodalom azt mondja, hogy ezt két módon lehet megtenni, normál fejlődéssel, a lélek halad az emberiség nagy többségével, és majd a körülmények, meg a fejlődésnek az egész menete magával viszi, úgymond halad együtt az emberiség nagy tömegével. A másik lehetőség az, hogy lehetősége van az embernek a szabad akarata és az intellektusa révén egy felgyorsított fejlődésre, tehát hogy elhatározza magát arra, hogy a szűk és meredek úgy ösvényen, amit többfajta szentírásban is fölelhető, akár a kereszténységben, akár a keleti szentírásokban, hogy van egy szűk és meredek ösvény, amit csak kevesen találnak meg. Tehát ezzel a felgyorsított fejlődéssel a követelmények, vagy a megvalósítandó tulajdonságoknak az intenzív felgyorsításával és magára való alkalmazásával elérhető az a beavatás, a legmagasabb szintű beavatás, az adatusi beavatás még az ötödik kör előtt. Tehát még mielőtt ez a kör teljesen befejeződne. Normál fejlődéssel azt mondják, hogy a hetedik körben lehet, tehát amikor az élethullám ezen a földláncon majd a hetedik körét befejezi, akkor az emberiség nagy többségének akkor van lehetősége arra, hogy elérje az ötödik beavatás és adattussá fejlődjön. Szintén ebben a Pávelkönyvben van egy esztimáció, egy becslés, hogy ebből a 60 milliárd lélekből hány lesz képes ezt a tervet, ezt az isteni tervet beteljesíteni. Azt mondják, hogy csak az ötödek körülbelül, tehát körülbelül 12 milliárd lélek az, aki el fog érni az ötödik beavatást. Szintén 12 milliárd lesznek a negyedik beavatáson, és másik 12 milliárd lesz, aki az első, második vagy harmadik beavatási szinten lesz. A többiek egy alvó periódus után, tehát egy nyugalmi periódus után, majd egy másik láncban folytatják a fejlődést tovább. Tehát mindenkinek van lehetőség arra, hogy fejlődjön, de hogyha nem tud lépést tartani, úgymond az átlaggal, vagy nem tud lépést tartani, vagy nem gyorsítja fel a fejlődését, akkor majd egy másik láncban fogja ezt megtenni. Ennek a útnak, az emberré válás útjának, az eltávolodás útjának, utána a fordulatnak, majd a visszatérésnek vannak nagyon sarkalatos pontjai. Tehát amikor az ember az eltávolodás útján halad, akkor úgymond a hátát mutatja Istennek, vagy a logosznak. Tehát az összes fényből ő csak az árnyékokat fogja látni. Tehát mindent, amit ő maga vet erre a világra. Itt a személyiségét kell kialakítania, szerez, birtokol, kapni akar, és vágyai vannak, tehát a vágyak által egy elég erőteljes személyiséget fog kiépíteni. Aztán egyszer csak el fog benne érkezni arra a pontra, ahhoz a fordulati ponthoz, amikor úgy fölismeri, hogy hát tényleg ennyi az élet, tényleg ezért vagyunk itt, hogy még egy házat vegyek, vagy most épült egy új wellness szála, és most azt is kipróbáljam, vagy egy nagyobb földet vegyek, hogy még több állatot tartsak, aztán utána eladjam őket, és akkor a bejövő pénzben még több földet vegyek, vagy ez miért jó. És amikor eljut erre a pontra, akkor van lehetősége a fordulat végrehajtására. Itt gyakorlatilag újra szembefordul, tehát szembefordul a fénnyel, úgymond, viszont az eddigi dolgait, amit az eddig fölépített, azt a világi bölcsességet, az szinte elfelejtheti, mert a spirituális ösvényen, vagy a visszatérés ösvényén ezzel nem sokra megy. Amit itt érdemes megtartani az elején, az a kritikai érzék, a megkülönböztető képesség, de utána nagyon sok mindent hátra kell hagynia. Ezt szokták úgy mondani, hogy olyan lesz az ember, mint egy csecsemő, egy kisgyermek, vagy olyan lesz, mint aki eddig stabilan állt a földön, most pedig egy jégre lép. Tehát a spirituális ösvényt úgy is szokták jellemezni, hogy olyan, mintha az ember hirtelen egy jégre lépne és szétcsúszna a lába. Viszont van azok, akik már ezt végigcsinálták, mert ahogy az elején is említettem, vannak már olyan, az emberiségünk tagjai közül olyanok, akik ezt már végigcsinálták, elmondták, hogy nekik ez hogy sikerült, vagy visszajutották, vagy ezt az információt, és ez hogy is lehetséges. Elmondták, hogy mik azok a dolgok, amikre oda kell figyelni ahhoz, hogy ez a fordulat végrehajtható legyen. Az jellemzi az embert az eltávolás útján, hogy a boldogságot keresi általában. Ezután a belső indítatásból, vagy valamilyen odaadás, vagy példaképkövetés kapcsán az ember elhatározza, hogy ő is végrehajt egy fordulatot, tehát végre fogja hajtani azt az irányváltást, ami egyébként egy teljesen természetes folyamat. Hajlandó változni, hajlandó önmagát változtatni, tehát itt már nem a külvilággal kell foglalkozni, hanem önmagával kell dolgoznia. És elindul a teljesség keresése felé. Ezen a ponton azonban nagyon oda kell figyelni, mert talán jobb, hogyha itt megkeresem azt a jegyzeteimet, amit mit írtam ide föl magamhoz, hogy az igazi ezotériát, tehát ezt a hazatérési utat még csak viszonylag kevesen képesek érteni és élni. Tehát ahogy az előző ábrából látjuk, az emberiség nagy része azért még az eltávolodás útján van. Sokan csinálnak ebből bizniszt, hogy beavatást ígérnek, adományokat követelnek, tiszteletet vagy tekintélyt követelnek. Tehát jelenleg sajnos nagyon nagy a veszélye annak, hogy az ember rossz irányba indul el. Itt azt mondta a jegyzetem, hogy mielőtt az ösvényhez szükséges erkölcsi képességekkel és az általános életmóddal foglalkoznánk, az erkölcsiségnek az életben betöltött helyéről kell néhány szót elmagyaráznunk. Bármilyen hihetetlenül hangzik is, a joga gyakorlásához nincs mindig szükség magasrendű elkölcsösségre. Kétféle joga van, vagy valami alacsonyabb szintű és egy magasabb szintű. Az alacsony rendűnek bizonyos pszichikus képességek és a normálistól eltérő erők kifejlesztése a tárgya. Ehhez egyáltalán nem szükséges transzcendentális elkölcsiség. Mind Indiában, mind Tibetben, továbbá más országokban is sok olyan jogi él, aki kétségtelenül rendelkezik a természetes meghaladó erőkkel és képességekkel, mégis semmilyen elkölcsi vagy jelenbeli vonásban nem különböznek a közönséges embertől. Mások, akik már egy másik embercsoportba tartoznak, ezek közül nem nevezhetők ártatlannak vagy ártalmatlannak. Hajlamosak kétes jellegű tevékenységekben részt venni, annyiben provokálják őket, árthatnak azoknak, akik az útjaikat keresztezik. Van a jogiknak egy harmadik osztálya is, akik határozatlanul úgynevezett baloldali ösvényen haradnak, őket a sötét testvériségnek nevezik. Különféle magas fokon kifejlesztett erőik vannak, gátlástalanok, veszélyesek, és bár külsőleg vallásosak látszoló életmódot folytatnak, valójában nem azok. Bárki, akiben az intuíció kifejlődött, felismerheti az ilyen embereket a kegyetlenségre, a gátlástalanságra, az önteltségre, az önhitségre való hajlamok alapján. Így lehet őket megkülönböztetni az úgynevezett jobboldali ösvénykövetőktől. Az összes ilyen könyv, én rengeteg könyvet fordítottam az utóbbi időben ezzel kapcsolatban, ezeket az utóbbi pár könyvemnek a fordításai még megtalálhatok a teozófiai honlapon. Ingyenesen letölthetőek. Sokat foglalkozik ezzel a tárgyal, hogy amint valaki elindul a visszafele vezető ösvényen, úgymond az emberiség átlagánál gyorsabban, arra azonnal felfigyelnek. Tehát egy olyan, mintha egy sötétségben hirtelen egy lámpás vagy egy gyertyát gyújtana. Tehát meglátják őt az igazi tanítók is, de ugyanúgy felismerik őt a, úgymond a sötétebb jogik is, és megpróbálják ezt a földgyorsítást, ezt a földgyorsulást megakadályozni. Tehát nagyon-nagyon szükséges, hogy az ember megtisztítsa magát annyira, hogy az intuíciója működésbe lépjen, és föl tudja ismerni azt, hogy most jó helyen van-e, jó mesterrel úgymond foglalkozik-e, vagy jó mestertől, vagy tanítótól kapja az információkat. Tehát amikor az ember a visszafele vezető ösvényre lép, akkor a beavatás annak a legeslegutolsó fokozata, vannak előtte úgynevezett előkészítő fokozatok. Az egyik az, hogy idealistává válik, tehát anyagias materialistából úgymond idealistává válik, ez úgynevezett ideális ideálok emberé lesz. Majd ezt követi egy próbatanítványsági fokozat, elfogadott tanítványsági fokozat, majd amikor a mester szinte fiává fogadja, és beavatásra trajája, vagy oda vezeti az okkult hierarchiához, és akkor a beavatás megtörténik. Ahhoz, hogy ez a fordulat végrehajtható legyen, Szepes Mária egyik könyvéből vettem ezt az idézetet, ami nekem nagyon tetszik. Föl kell ismernie azt, hogy Isten és közöttem állok én. Isten és közöttem. De hát én, akkor melyik vagyok, hogy én? Tehát ki vagyok én, amikor ezt mondom, hogy Isten és közöttem állok én? Az én az a személyiség, amikor egy kisével élünk, az én az a személyiség. Ez a test, ez a Bárány Károly, ez az asztrális test, gondolati test. A közöttem pedig a lelkem, a magasabb énem. Amikor azt mondom, hogy Isten és közöttem állok én, akkor ez azt jelenti számomra, hogy ezt az én kell elkezdeni valahogy leépíteni. Hogy Isten és közöttem ne legyen semmi, hanem elérhessem az egységet. Ennek a tudomány, ennek a módszer az úgynevezett jóga. Az előbb már mondtam, hogy jógáról egy pár szó, tehát az a fajta jóga, ami valóban a hazavezető úton vezet minket. És ennek a jógának az a célja, hogy az elkülönültségből visszatérjünk az egységbe. Meddig tart célba érni? Ezt már az előbb fejtegettem. Az ősi bölcsességiség azt mondja, hogy a tökéletesség elérése teljesen biztos minden ember spirituális lelke számára. Tehát a lényeg az, hogy a beavatásokat később, meg a fejlődést, azt nem az ember teste kapja, azt az ember lelke. Tehát az egymás követő életek tapasztalatát és az ember lelke, az a kauzális test gyűjti össze. Ugyanígy a beavatásokat is, és ezt a spirituális tudást is az ember lelkében gyűjti össze, nem pedig a testében. Tehát előbb vagy utóbb minden kedelmeskedni fogunk a Bibliában kapott parancsnak, amit Máté 48-ban lehet olvasni, legyetek ezért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez a folyamat csak rajtunk múlik, de a karma törvényének van alávetve. Tehát lehetséges, hogy valaki eléri ezt a fordulati pontot, és lehetséges, hogy szeretné is ezt a fordulatot megtenni, mégis ha még a karma törvényben vannak kötelezettségei, tehát mondjuk van egy családja, mondjuk legyen egy családapja több gyerekkel, hogy ott vannak még a gyerekek, és ezt annak idején fölvállalta ezt a feladatot, tehát a feleségével megállapodtak, hogy ő fogja eltartani a családot, a feleség otthon dolgozik, stb. Akkor amíg a gyerekek nem érik el úgymond a nagykorúságot, addig hiába is szeretné ezt megcsinálni, gyakorlatilag sokféle akadályba fog ütközni. Tehát a karma törvénye erre a folyamatra nagyon nagy hatással van. Szintén a Bibliából van egy másik idézet, hogy ez a folyamat, az egész történet gyakorlatilag le van ott írva, vagy ábrázolva egy bizonyos ilyen elbeszélés, vagy allegória formájában. Szintén folytottam egy írást, ami arról szól, hogy lehet a Bibliát úgy olvasni, hogy az egy allegorikus történetek összessége és a mélyebb jelentéseit hogyan lehet föltárni. Ez a történet, ez a tékozló fiú hazatér. Ez így szól, hogy az embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt az apjához. Apám, add ki nekem az örökségem rámeső részét. Erre szétosztotta közöttük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát, amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt és nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyára a sertéseket őrizni. Örült volna neki, ha éhségét azzal az eledel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki semmit. Ekkor magába szállt. Apám házában sok napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én pedig éhen halok itt. Útra kelek, és hazamegyek apámhoz, és megvallom, hogy apám, vétkeztem az ég ellen is te ellened. Arra, hogy fiadnak nevez, nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. Csak ugyan útra kelt, és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, és nyakába rúlt, és csókolta. Erre a fiú megszólalt. Apám, vétkeztem az ég ellen is te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez. Az apa erre odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdágább ruhát, és adjátok rá. Újjára húzatógyűrűt, a lábára pedig sarut. Vezessétek elő, hogy ízrat, borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hiszi a fiam halott volt, és életre kelt. elveszett és megkerült. Ez a bibliai történet, a tékozló fiú története is az én meglátásom szerint, ami most nem egy dogma, tehát nem kell senkinek se elfogadni, az én meglátásom szerint ezt az eltávolodást és a visszatérést írja le, hogy az ember egyszer felvállalta azt, hogy az anyagi világban tapasztalatot szerez, ebben a történetben természetesen van egy másik testvér is, arra azt mondják, hogy az az angyali rendeket jelenti, aki mindig ott maradt az apa mellett. Tehát ők nem vállalták azt, hogy lemennek az anyagi világban, hanem ők egy más feladattal foglalkoznak, olyan, mint az ember, tehát úgymond az Isten jobb és bal kezei, az egyik testvér és a másik testvér. Tehát mi úgymond testvérek vagyunk ebben a történetben. Annyi, hogy mi azt vállaltuk, hogy emberként a fizikai világban megszületünk. Itt érdekes, hogy itt van egy keresztre feszített ember is, tehát mondjuk a Jézusi történet itt ebben az ábrában is észrevehető. Tehát eltávolodtunk, ott megismertük, tapasztalatot szereztünk, majd pedig felismerve azt, hogy hát nekünk, mi valahonnan jöttünk, tehát mi az atyai házból származunk, és van lehetőségünk oda visszatérni. Egyszer csak végrehajtjuk ezt a fordulatot, letesszük, ott hagyjuk a világi életet, ott hagyjuk a világi bölcsességet, és hazatérünk az atya házába. Ahhoz, hogy ezt a visszatérést megtegyük, ahogy az előbbi ábrán is látható, ez egy nagyon sötétnek ábrázolták ezt a világi életet, bizonyos fajta megtisztulás szükséges. Úgy szoktak mondani Tamás is, meg sokan, hogy sáros lábbal nem mehetünk haza, vagy sáros lábbal nem léphetünk be abba a tiszta házba. Tehát valamiféle megtisztulás szükséges, itt a összeszedett szennyektől meg kell szabadulni. Ez a jóga filozófia szerint fizikai, asztrális és mentális gondolati megtisztulás is szükséges ahhoz, hogy visszamehessünk. Egy gyakorlati tanács esetleg, aki este otthon zuhanyzik, fürdik, az úgy gondolkozza, vagy közben mondja magában azt a kis mantrát, vagy imát, hogy ez a víz mosson le rólam minden fizikai, asztalis és mentális szennyeződést is, tehát hogy szabadítson meg bizonyos szennyeződésektől, nem csak a fizikaival, hanem próbáljuk magunkról az érzelmi és a mentális szennyeződést is lemosni. Szertartások közben pedig a pap, amikor miséhez készül, akkor ezt szoktam mondani, hogy tisztíts meg engem, hogy méltóképpen szolgálhassalak. Tehát itt a megtisztulás soha nagyon nagy szerep van. A másik dolog, ami nagyon nagy szerep van, az egy tudatosítás, tehát hogy tudatosítsuk magunkban az egységet, és tudatosítsuk magunkban azt, hogy kik is vagyunk én. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten és közöttem állok én, akkor tudatosítani, hogy én a halhatatlan lélek vagyok, aki testeket visel. Tehát nem egy test vagyok, akinek lelke van, hanem pont fordítva. A másik, amit Jézus is javasolt, meg buddhista hagyományokban is megtalálható, hogy meditáció, a kezdő meditációban elég fontos azt az állapotot elérni, hogy kiüresíteni magunkat. Tehát, hogy teljesen üresnek érezni magunkat. És aztán utána ebből jönnek a következő fejlődési fokozatok, amikor fény képzelünk a szívünkben, stb. És így megyünk följebb egyre magasabb tudathordozó szintekben. Az látszik, hogy a teozófiának és a teozófiai meditációnak nem célja az, hogy asztrális látást vagy éterikus látást szerezzen, se azt, hogy ott az alsóbb szinteken kutakodjon, hanem ezeket a szinteket átugorva, tehát a fizikai, formai szinteket átugorva, rögtön a lélek, a kauzális test szintjére próbáljunk kerülni. Az, hogy meditáljunk, az pedig ez a szobor ábrázolja, tehát a nyugati ember számára azt mondják, hogy ez a megfelelő pozíció, természetesen aki tudja a jógaülést, az is megfelelő, de nem véletlen ezek az egyiptomi szobrok ott, hogy így megmaradtak. Tehát ez a meditációs póz egyenes hátú széken, lábak nem érnek össze, kezek a térdeken nyugszanak, csukott a szem, és az ember így próbálja ezeket a dolgokat elérni, tehát kiüresíteni magát először, tudatosítani azt, hogy én a halhatatlan lélek vagyok, és tudatosítani az egységet minden élővel. Nézzük meg, hogy mik azok az előkészítő fokozatok, amiket, vagy erkölcsi követelmények, amik segítenek tovább lépni, segítenek elindulni a hazafele vezető ösménye. Patanjalinak van egy könyve, amit szintén a teozófiai társadalat egyik elnöke, Timely lefordított, vagy kommentált. Ez magyarul is megtalálható, szintén fent van a teozófia honlapon. Reiher Laci bácsi ezt lefordította magyarra. Nem egy könnyű olvasmány, de hogyha az ember tudja, hogy mit keressen benne, akkor nagyon sok segítséget ad. Ez a Patanjali féle Yoga Sutrák, ami az egység eléréséhez segít, nek az alap dolgai, az elinduláshoz segítő alap dolgai, úgy nevezek, hogy Yama és Niyama. Tehát öt olyan tulajdonság, amit ne tegyünk, és öt olyan tulajdonság, amit viszont tegyünk meg mindenképpen. Azt szokták mondani, az embernek azért van két keze, és azon ő tudja, hogy ezt meg tudja jegyezni. Tehát, hogy a Yama is öt, meg a Niyama is öt. Tehát ezt így az ember elkezdi tudatosítani magában, akkor úgy elég gyorsan föl tudja ismerni, hogy mi az öt tartózkodás, mitől kell, mi az öt dolog, amitől tartózkodni kell, és mi az öt követelmény, amit viszont el kell kezdeni tudni beépíteni az embernek a jellemébe. Az első, amit ne csináljunk, az, hogy ne ártsunk másoknak, sem gondolatban, sem szóban, sem cselekedettel, és legjobb tudásunk szerint sose okozunk fájdalmat más élőlénynek. Ezek az elvek nagyban hozzásegítenek minket, hogy itt még akár a nyugati világ nyüzsgő forgatójában is spirituális életet élhessünk. Tehát nincs szó arról, hogy nekünk el kéne vonulni valami távoli helyre, valami erdőbe vagy egy dzsungelbe, hanem egyszerűen csak, hogyha próbáljuk követni ezt az öt kétszer öt dolgot, akkor ezt itt meg tudjuk tenni a világ életben is. Arra viszont itt van egy figyelmeztetés, amit szintén Szepes Máriának a Vörös Oroszlányába olvasható, hogy a titkos tudományok útjára senki ne lépje rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett. Ezen az úton kételkedni annyi, mint eszelőssé válni, megállni annyi, mint elbukni, visszahőkölni annyi, mint feneketlen mélységbe zuhanni. Tehát talán azért is próbáltam összeszedni itt, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni, mert jobb, ha az ember tudja, hogy mibe vállalkozik. Tehát aki ezen az úton egyszer elindul, az egy kiteszi magát egy felgyorsítási folyamatnak, ami azt jelenti, hogy nem csak a belső fejlődése fog felgyorsulni, hanem az a karma mennyisége is, amit egyébként a normál fejlődési úton kellett volna, hogy le tudjon, azt is gyorsabban le kell, hogy tudja. Kiteszi magát annak, hogy felismerik azt, hogy ő már nem világi ember, vagy más, úgymond. Tehát kicsit más lesz. És emiatt úgymond akár ki is szorulhat egy úgymond a perifériára. Nem biztos, hogy ez mindig baj, de van, aki erre még nem áll készen. Tehát az első az erőszakmentesség, az ártalmatlanság. Ez az egység felismeréséből jön létre, tehát ahhoz, hogy mi az egységbe visszatérjünk, ahhoz ez egy alapvető követelmény, hogy ne játsunk másoknak, se gondolatban, se szóban, se cselekedeteinkkel. Ebből az egész folyamatból fog aztán kialakulni, ami a kereszténységnek az egyik fő tanítása, a szeretet és az együttérzés. Tehát, hogyha valaki ezt meg tudja valósítani először csak a saját környezetében, a saját családjában, még az is nehéz néha a rokonokkal, vannak olyan rokonok, akiket nehéz nem erőszakos lenni esetleg, aztán utána kiterjeszti esetleg a városára, kiterjeszti az országára, kiterjeszti más népekre, aztán kiterjeszti az egész világra. Tehát, hogyha ezt így tudja egy kicsit ezt a kört így bővíteni, akkor előbb-utóbb el fog jutni a teljes szeretetig, a teljes együttérzésig, ami aztán pedig a kereszténységnek az egyik fő tanítása. A második tulajdonság az, hogy ne hazudjunk. Az elme és a beszéd jó indulatú, helyes használata. Mondjunk igazat, cselekedjünk egyenes és tisztességes módon. A világi ember is általában próbál a hazugságtól tartózkodni, de kisebb csúsztatások azért sokunknál még beleférnek esetleg. Ez a joga filozófia szerint azt mondja, viszont azt mondja, hogy az ilyen csúsztatások is, az ilyen finomabb hazugságok is elhomályosítják az intuíciót, tehát a belső felismerést azt elhomályosítják, és akkor nem lesz mihez kapaszkodjunk, amikor olyan helyre érünk, amire szükségünk lesz. Sok ember számára a hazugság a legegyszerűbb és legkönnyebb módja nem kívánatos helyzetekből és nehézségekből való kiszabaduláshoz. Képtelenek meglátni, hogy valamely nehézség így módon való megkerülésével sok más komolyabb természetű nehéz helyzetet hoznak létre maguknak. Az összes ilyen tulajdonságnál elmondható az, hogy amikor az ember próbál arra törekedni, hogy megszabaduljon a nyilvánvaló formáitól, és ez sikerül is számára, akkor előjönnek ennek a tulajdonságnak a finomabb, a szubtilisebb dolgai, és azoktól is meg kell tudni szabadulni. A harmadik tulajdonság, a ne lopjunk. Ez vonatkozik fizikai tárgyak eltulajdonítására is, de akár a gondolatban elkövetett lopásra is. Szintén belenézek a jegyzeteimben, hogy mit érdemes még erről elmondani. Igen, azt mondja itt a Patanjali, hogy a civilizált ember általában nem engedi meg magának, hogy egy ebédről távoztában eltegyen egy ezüstkanalat a zsebébe. Azonban a lelkiismerete nem fogja eléggé piszkálni, amikor a kötelesség végzésére külön juttatást fogad el, például hálapénzt. Tehát ez a fajta tulajdonság azt is mondja, hogy az is a kisajátításnak egyfajta módja, hogyha valamit például a hálapénzt fogadunk el azért, ami egyébként fizetést kapunk. Tehát a kisajátítás durvább formájában bizonyos mértékben kiküszöböltük, akkor kezd el följönni a tisztességtelenség finomabb formái, mintha felfedezünk, és tudatosítunk, szintén ki tudunk gyomlálni. Tehát itt tényleg egy gyomlálásról van szó, ezeket a tulajdonságokat gyökerestől kell kitépnünk magunkban ahhoz, hogy eléggé tisztává váljunk ahhoz, hogy ezen az úton elinduljunk. A negyedik, a ne vágyakozzunk. Ezt mértékletességnek és önmegtartóztatásnak is szokták mondani. Nagyon sok leírásban ez a tulajdonság, ez a brahmacharya, ez szexuális önmegtartóztatásnak van említve. Tehát úgymond cölibátusnak, akár a keresztény papoknál is azt mondják, hogy római katolikus papoknál is, hogy cölibátus, ne vágyakozz, tartóztasd meg önmagad, stb. A joga filozófia azt mondja, hogy az ösvény elején nincs szükség teljes önmegtartóztatásra. Tehát a monogám kapcsolat, az ellenkező nemi párral való monogám kapcsolat, inkább így mondom, ez egy teljesen normális dolog. Tehát majd a beavatások között van az, amikor egy olyan bilincstől is meg kell szabadulni, hogy már az ember megtartóztatja önmagát, de itt az ösvény elején ez a teljes önmegtartóztatás, ez még nem követelmény. Igazából itt azt mondja, hogy nem is az a baj, hogy az ember tartózkodik bizonyos dolgoktól, hanem az, hogy ha már volt valami jó az életében, azt szeretné újra megtapasztalni, újra átélni, tehát hogy volt egy szállodában, ahogy jól érezte magát, vagy ebett egy ételt, amit jól érezte magát, azt próbálja újra, tehát vágyakozik az iránt, hogy azt megismételje azt a fajta élményt, úgymond. Ezektől a vágyaktól, tehát ezektől a kötöttségektől, a kötődésektől kell tudni megszabadulni. A Mester a lábainál című kis könyvben van az Alciona, ami a beavatáshoz való tulajdonságokat ecseteli, az, hogy a Mester jelenlétében minden vágy elhal. Tehát ez a brahmacharya, ez azt jelenti, hogy a legfelsőbb kozmikus tudathoz lenni azáltal, hogy az összes létezőt a kozmikus tudat megnyilvánulását tekintjük. Tehát úgymond elkezdünk benne feloldódni, és innentől kezdve a vágyak elhalnak. Ragaszkodásmentességnek is szokták ezt mondani. Tehát igazából a miért jelentés az nem is a vágyakozás, hanem az, hogy ne ragaszkodjunk már a különböző dolgokhoz. Az ötödik ilyen tulajdonság, amit ne tegyünk, az a ne gyűjtsünk fölösleges vagyont. Máshol nagy lelkűségnek szokták mondani, vagy azzal, hogy kevéssel is elégedetnek lenni. Egyszerűen éljünk, csak annyi vagyonunk legyen, ami éppen elégséges. Ezt is már nem kell egy második kocsi, nem kell egy második ház, nem kell egy még nagyobb telek, nem kell ez, nem kell az. Azt mondja ez a filozófia, hogy a karma úgyis elénk hoz mindent, odaad mindent, ami megérdemlünk, úgymond. Pont beszélgettem egy kollégámmal, aki azt mondja, én a 40 milliós kategória vagyok. Ő azt mondja, hogy amikor elérje azt a 40 milliós vagyont házba, kocsiban, akkor utána valami történik, amitől a többi felesleges pénzt megszabadítja az élet. Tehát az ember, ő belőtte magát, hogy én a 40 milliós kategória vagyok. Tehát előbb-utóbb fel lehet ismerni azt, hogy tényleg az embernek mennyi az, ami kell. Azt is mondja, hogy azért probléma az, hogy túl sok vagyonunk van, mert akkor utána elkezdünk azzal törődni, hogy azt biztosítsuk. Tehát, hogy annak kell egy hely, ahol tudunk rávigyázni, akkor ha nem vagyunk otthon, akkor aggódunk, hogy bejön valaki és ellopja. Tehát egy csomó olyan kötöttséget okoz ez a túl sok vagyon, ami nem segít azon, illetve hátráltat azon, hogy a hazafele vezető ösvényre tudjunk haladni, illetve azon valóban előre tudjunk menni. Egy idézet, lendő jogi jól tenni, ha minden szükségtelen dologtól megszabadulna. Tehát nem csak az, hogy ne gyűjtögessünk, hanem már megvan, azt is szortírozzuk időnként, és szabaduljunk meg attól, ami nem kell. Mert csak így tanulhatja meg, hogy egyszerű és szigorú létet éljen. Ezen erény szükségessége, főleg a ragaszkodásmentes elmeállapot biztosításában van. Most elértünk a fordulópontig, tehát az első ötöst, az első kezünkön lévő öt ujjat úgymond átnéztük. Itt azt magyarázza el Patanjali, hogy ettől a jámától, hogy ne lopjunk, ne gyűjtsünk fölösleges vagyunk, meg tudunk szabadulni, hogy a körülményeket nem terjeszt, vagy olyan körülmények közé megyünk, hogy ezzel ne kelljen foglalkozni, hogy kimegyünk a dzsungelbe, vagy kimegyünk az erdőbe, és akkor ott nincs vagyon, nincs mit ellopni, stb. Tehát a jávában foglal gyakorlatilag általában elkölcsiek és tiltóak. Viszont a jámával kapcsolatos fogadalmak betartásai természetes módon a körülményektől függenek. Tehát, ha nem vagyunk olyan körülmények között, ahol ezekkel nem kell foglalkozni, akkor a gyakorlására, tehát nincs idő, nincs hely lehetősége ennek a gyakorlására. Tehát akkor az egész háttérbe szorul. Ami pedig most fog következni, a niyámában lévő gyakorlatok, ezek fegyelmezőek és alkotóak, viszont ezeket napról napra el kell tudjunk végezni. Napról napra át kell magunkat küzdeni ezeken a niyámában felsorolt elvárásokon. Az első ilyen tulajdonság az, hogy legyünk tiszták. Ez nem csak a test és ruházat tisztaságára, hanem a környezet tisztaságára is vonatkozik, az érzelmek tisztaságára is vonatkozik, a gondolatok tisztaságára is vonatkozik. Azt mondja a tanítás, hogy úgy lehet magunkon dolgozni, hogy először is vizsgáljuk magunkat belülről, hogy most mondjuk türelmetlenséget érzünk. Akkor azt a türelmetlenséget elkezdjük kihelyettesíteni türelemmel. Akkor arra próbáljuk magunkat ösztönözni, hogy most a türelmetlenséget türelemmel helyettesítsük. Ha féltékenységet érzünk, akkor bizalmat próbálunk magunkba építeni. Tehát megtaláljuk, fölírjuk magunknak ezeket az ellentétpárokat, és ha fölismerjük magunkban valamelyiket, akkor megpróbáljuk kihelyettesíteni az ellentét párjával. És így egyre tisztábbak és tisztábbá válunk, érzelmileg is és gondolataiak is. A finomabb tudathozók megtisztításához egy másik ajánlott módszer pedig a mantrák és imák állandó használata, vagy pedig szertartásokon való, tehát felemelő szertartásokon való részvétel. Ez a tudathordozókat gyakori nagyrezgős számú vibrációval látja el a felsőbb szintekről, a szellemi szintekről, és így nap mint nap történő alkalmazásával a különféle tudathordozó eszközökből lassanként mindegy kimos minden nem kívánatos elemet. Ebből látható lesz, hogy a megtisztítás, vagyis ez a gyakorlat nem következik be magától, hanem az embernek hosszú időszakon át naponta kell gyakorolnia, hogy bekövetkezzen az a fajta megtisztítás, ami aztán a tovább lépéshez szükséges. Ezek a dolgok, ezek nem egyik napról a másikra történnek, ez több éves feladat. Tehát ez egy, ha csak az ember el is kezdi most ebben az életében, valószínűleg nem is tudja befejezni. Tehát ez egy élethosszig, vagy több életre szóló feladat. Előbb-utóbb mindenkinek el kell kezdenie, mert Az én megítésem szerint is, meg a teozófia tanítása szerint is ez a terv, ez a tervszerű fejlődés, aminek alá vagyunk vetve. A következő, amit tegyünk, az az elégedett delős nyugalomnak a megteremtése, tehát legyünk könnyedek. Egy egyensúly, belső egyensúlyi állapot létrehozása. Egy szellemi könnyedség. Annak a bizonyossága, hogy tökéletes igazság uralkodik a világon. Tehát ez is egy teozófiai kijelentés, és nem csak teozófiai, hanem akár katolikus kijelentés is, hogy hisszük, hogy tökéletes igazság uralkodik a világon. Tehát bármi is történünk velünk, esetleg rossz dolog, az egy korábbi tettünknek a következménye, amit most jobb, ha letudunk. Tehát, és még a legnehezebb körülmények között is könnyennek, derűsnek, nyugodtnak maradni. Tehát ennek a bizonyosságnak a felfogása, hogy tudom, hogy tökéletes igazság uralkodik a világon, tudom, hogy ami velem történik, az is egy igazságos dolog, maximum nem emlékszem az okára. De jobb ezen túl lenni, jobb ezt letudni. Tehát ez is az egyfajta megtisztulás szolgálja. A cél olyan állapot elérése, amelyben bármi történjen is a külső világban, az ember elméje a belső világában tökéletesen nyugodt maradjon. A higgadtságnak, a lelki nyugalomnak ezt a fajtáját a tökéletes elégedettség alapjáról lehet építeni. Következő feladat, úgymond, özetlen szolgálat vállalása. Tehát feledkezzünk el önmagunkról mások szolgálatában. A kollektív fejlődés érdekében áldozatot hozunk. Ez teljesen ellentétes azzal, amit a világban csinálunk. A világban saját magunkért pénzért dolgozunk, azért, hogy gyarapodjunk. Tehát itt azt mondja, hogy akár önkéntes munkát vállaljunk. Hozunk áldozatot. Mondjunk le a cselekedény gyümölcséről. Tegyünk valami olyan dolgot, amiért nem kérünk ellenszolgáltatást. Akár, hogyha amihez értünk, tehát hogyha valaki jó kézügyesség, akkor csináljon valami dolgot a szomszédjának. Hogyha valaki jól fordít, vagy tud egy külföldi nyelvet, akkor egy könyveket fordítson le úgy, hogy azért nem kér pénzt, hanem nyilvánosan olyan könyveket természetesen, aminek nincsen jogdíja, szívhoz hozzáveszem, de... Tehát csináljunk valami olyan cselekedeteket, ami a gyümölcseiről való lemondással jár. Szó értelme valószínűleg abból az eljárásból származik, amikor az ötvözött aranyat erős túlhevítéssel kezelik, ami által kiég minden salak, és csak a tiszta arany marad vissza. Feleségem, amikor meglátta ezt a képet, akkor azt mondta, hogy hát én is ezt csinálom otthon. Hát hogyha ki van mosogatva, ki van takarítva, ki van vasalva, azért nem lesz győzelmi jelentés küldve nap, mint nap. Csak akkor fogjátok észrevenni, ha nincs megcsinálva. Tehát egy önzetlen szolgáltatót nem csak a világban lehet csinálni, akár otthon is. Tehát, hogy az ember oda teszi magát, és nem küld, hogy most elvégeztem ezt, nem küld győzelmi jelentéseket erről a dologról, hanem egyszerűen végzi a dolgát, és ez teljesen természetessé válik számára. A negyedik, a tanulmányozás, önmagunk tanulmányozása is, tehát a belső vizsgálat, illetve ősi szentiratokat, spirituálisan fejlettebb emberek által írt könyveket olvasni, és nem csak olvasni, hanem megérteni az igazi értelmét, a mélyebb jelentését, és ami még fontosabb, amit nagyon sokszor mondanak, akár Jézus is említi azt, hogy nem csak olvasni kell, hanem csinálni. Tehát amit olvasunk, megértünk, megértjük a mélyebb jelentését, megértjük azt, hogy ez jó és hasznos, és a közösség számára is, azt gyakorlatba helyezni és csinálni, és menni előre. Ez a negyedik pontja ennek a niámának. A másik, amihez ez minket elvezet, az, hogy a következő lépés a könyvek által és más módokon tanulmányozott mélyebb problémákon való állandó gondolkodás és elmélkedés. Ez a fajta elmélkedés bizonyos fajta szívó hatást gyakorol, és az intuíciót vonja be az elmébe. Az élet nagy és alapvető igazságain való gondolkodás és elmélkedés fokozatosan meditációvá kezd átalakulni. Tehát egyfajta tudást szerzünk, egy mélyebb tudást, ami már nem világi tudás, hanem ami már teozófia, úgymond az isteni bölcsesség. Tehát a világi bölcsességből elkezdünk a teozófia, az isteni bölcsesség fele orientálódni. Az a végső célja ennek a dolognak, hogy utána egy idő után el tudjunk adni minden külső segítséget, tehát ne legyen szükség ilyen papírokat olvasgatni, hanem az ember belülről tudja mondani az igazságokat. Tehát belülről tudjon egy előadást megtartani, belülről le tudjon írni egy könyvet. Ne külső információkat keresni, hanem saját magában mélyüljön el, és saját magával hozzá elő azt a tudást. Mert mindenkiben ott van a tudás, mindenkiben ott van az Isten, úgymond, az az isteni mag, az isteni bölcsesség. Hát ezt a tudást kell tudni fölhozni. Hát ennek az egész gyakorlatnak az a lényege, hogy ezt a tudást az ember el tudja érni, hogy már ne kelljen elolvasni könyveket, hanem csak rákoncentrálni az adott témára, és annak tudja minden részletét. Az ötödik pont ebben a joga filozófiában az, hogy rendeljük alá saját szabad akaratunkat az isteni akaratnak. Ez benne van a legköznapibb imádságban is. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. De vajon meg tudjuk ezt csinálni? El tudjuk engedni a szabad akaratunkat, alá tudjuk rendelni a szabad akaratunkat egy magasabb akaratnak, annak az akaratnak, ami az egészet egyben tartja, az egész világot fönntartja, az egész naprendszert fönntartja, az egész univerzumot fönntartja. Ez a gyakorlat, ez több, mint amit az átlagos vallásos emberek csinálnak, akik csak felszínes mentális erőfeszítéssel úgymond belenyugodnak Isten akaratában. Ez annál kicsit több, ez annál kicsit mélyebb. Ennek az a célja, hogy eltávolítsuk az én tudatnak az egész burkát, az egész lényegét. Célja az énség szétoszlatása és feloldása, és ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogy az egyéni akaratot rendszeresen és folyamatosan belemerítjük Isten akaratában, és ezzel magát, a probléma gyökerét pusztítjuk el. De hogy mi az Isten akarata, honnan tudja, mit akar Isten? Most menjek jobbra, vagy menjek balra. Isten eszerint, a tanítás szerint azt szeretné, hogy tökéletessé váljunk, hogy tisztuljunk meg, hogy térjünk hozzá vissza. Tehát, hogyha itt most leírtam, vagy adok öt olyan tippet, amit ne csináljunk, öt olyan tippet, amit csináljunk. Tehát én azt javasolnám, hogyha tényleg úgy érzik, vagy úgy érzétek, hogy ezt meg lehet csinálni, akkor próbáljátok ezeket az előkészítő fokozatokat csinálni. Ha aki nem tudja ezt az egészet egyszerre fölvállalni, annak van előzetes jóga, egy előkészítő fokozat, amit úgy nevezek, hogy kriya jóga. Annak azt javasolják, hogyha nem tudja ezt az egészet egyszerre fölvállalni, ezeket a tartózkodásokat és szabályokat, amit ez az ötöt dolgot, amit föl kell vállalni, vegye csak a niyámának az utolsó hármát először, tehát az önfegyelmet, az öntanulmányozást és a szabad akarat feláldozását. Tehát, hogyha visszapörgetek, akkor kezdjen el önzetlenül szolgálni, kezdjen el olvasgatni ősi szentiratokat és fejettebb emberek által írt könyveket, és közben tanulmányozza önmagát is, és próbálja meg szabad akaratát az isteni akaratnak alárendelni. Hát ez az a három előkészítő fokozat, ami már bevezet arra, hogy ez az úgynevezett jóga virága majd később ki tudjon nyílni. Akkor tud teljesen kinyílni, hogyha az ember a testét ellenőrzés alá tudja vonni, a légzését ellenőrzés alá vonja, az érzékeit ellenőrzés alá tudja vonni. Majd pedig egy koncentráció, meditáció és kontempláció segítségével fel tud olvadni a teljes isteni egységben. Tehát ekkor így a Patanjali az, hogy ez a jóga kivirágzik. Van olyan ember, aki ezt az istenes dolgot, ezt annyira nem tudja feldolgozni, vagy neki ez az isteni kérdés, ez kicsit olyan túl misztikus és elfogadhatatlan. Akkor nézzük meg azt, hogy általában mi jellemzi a szenteket, ezt egy teozófia könyvből találtam ezt az idézetet. Jókedvűek voltak, mikor nehéz volt jókedvűnek lenni, türelmesek voltak, mikor nehéz volt türelmesnek maradni, tovább haladtak, mikor azt várták tőlük, hogy megálljanak, csendben maradtak, amikor azt kérték tőlük, hogy beszéljenek, barátságosak maradtak, amikor azt várták tőlük, hogy jelenjen barátságtalanok. Ez minden ilyen egyszerű, és így is marad. Tehát van olyan út is, ahol ezt az Isten kérdést ez ennyire nem tárgyalják, vagy nem veszik bele a fejlődési vonalba, lehetnek olyan emberek, akiknek ez túl nehéz. Az emberiség első virágai a tanítások szerint Maitreya és Gautama urunk voltak, akit úgy ismerünk, mint Krisztus és Buddha. Tehát a hagyomány szerint ők voltak az első kettő az emberiségünk közül, akik elérték a tökéletességet. Van egy történet is arról, hogy ez Buddhánál, ez hogy indult el, hogy mi volt az első pont, amikor ő azt mondta, hogy na most akkor én most ezt szeretném ezt az utat megpróbálni, vagy elkezdeni. Azt mondja, hogy hosszú-hosszú évek előtt élt a Földön egy derék és jó ember, akit Szumédhának hívtak. Akkoriban egy csodálatos lény, egy Buddha járt az emberek között. Ez a Buddha Dipankara volt a neve, aki még nem az emberiségből származó Buddha volt. Egy nap ez a Buddha szentjeivel együtt egy bizonyos városba érkezett. A városban a lakók nagyon örültek jövetelének, és mindent előkészítettek, hogy a város szépé tegyék. Az utcákat felseperték és fellocsolták, a fákra az árcolókat aggattak, mindenek szépen kellett kinéznie. Ez a Suméta is csatlakozott a többiek munkájához, mert tudta, milyen dicső személyiség Buddha, és ezzel akarta megmutatni neki a tiszteletét. Szumédhára volt bízva az út egy szakasza, hogy kiegyengesse, felseperje és díszítse. Ez érdekes, hogy keresztelő Szent Jánosnak is a sok-sok leírásában van az, hogy ő azért jött, hogy kiegyengesse az utat Jézus előtt. Tehát, hogyha az ember belegondol ebbe, hogyha egy spirituális erő elkezd szállni egy olyan helyre, ahol nincsen kiegyengedve minden, tehát az emberi tulajdonságok sincsenek kiegyengedve, akkor azt mondja, az eső, hogyha elkezd a spirituális erő rázódulni, akkor ott bizony kátyuk keletkeznek, ahol elakad a szekér, úgymond. Tehát ez a kiegyengetés, ez többször is felmerül mindebben a történetben is, mind pedig a kereszténységben is. Hogy nagyon fontos az emberi tulajdonságoknak és ezek szerint az útnak is a kiegyengetése és felseprés, tehát a megtisztulás mennyire szükséges. De amikor a Buddha megérkezett, még nem volt készen a munkájával, éppen az út közepén volt egy nagy tócsa, amin Buddhának keresztül kellett volna haladnia. Ez a Suméta nem engedhette meg, ezért arcra feküdt a pocsolyában, hogy a Buddha az ő testén keresztül száraz lábbal kelhessen el. És amint így feküdt, ezt mondta magában. Bárcsak egy nap én is olyan Buddha lehetnék, mint Dipankara Buddha. Bárcsak egy nap én is megmenthetném a világot. Buddha pedig rálépett Suméta testére, aztán megállt, és letekintett rá. És ekkor messzire előrenéző, a jövőben néző szemeivel egy Buddha látnokságával azt látta, hogy korszakok múlva Suméta is véghez viszi törekvéseit, és még mint Buddha fog élni a Földön, mert ő lesz Buddha Gautama. És ekkor így szólt Sumédhához és a körülötte állókhoz. Ez a Sumédha egy jövendő Buddha. Egy nap Buddha lesz belőle, és meg fogja váltani a világot. Az elhatározás után sok-sok korszak múlott el, sok Buddha jött és mondta el a üzenetét, mindegyik átadva követőjének a világ szellemi gondozását. De ezek a buddhák nem közölünk valók voltak. Közölünk akkor senki nem volt, aki ezt a magasztos hivatalt elvállalhatta volna, ezért a buddhák és távoli bolygókról jöttek, vagy a dévák közül, az angyalok közül jöttek hozzánk. De közeledett az idő, amikor az emberek segítség nélkül megállhattak a lábokon, amikor buddhának és a manunak az emberiségből kellett kivirágoznia. De ki legyen az első buddha, ki legyen az emberiség fájának első virága? Azokban az időkben az emberiség milliói közül csak ketten emelkedtek ki szeretetük és kegyességük erejében, Suméta és egy másik, a későbbi időkben úgy ismerjük őket, mint Gautamát és Maitreyát, vagyis mint Buddhát és Krisztust. Kicsit nézzük meg azt, hogy a buddhizmusban ez az egész tökéletességhez vezető ösvény, ez hogy néz ki. Akinek ez az Isten kérdés, ez a hinduista Isten felfogás, meg ez a joga út, ez nem emészthető, annak javaslom a buddhizmust. A buddhizmusban az Isten kérdésre vagy teremtő kérdéssel nincs foglalkozás. Tehát Buddha nem tagadta, hanem egyszerűen nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, ezt egy buddhista tanítótól vettem ezt az idézetet. Amikor tanítványai egy teremtőről kérdezték, kitérő válaszként nem mondta sem azt, hogy van, sem azt, hogy nincs, sem azt, hogy van is, meg nincs is, vagyis, hogy sem igen, sem nem létezik. A Buddha nyomán mindenki úgy tudja a belső útját járni, hogy ezzel a kérdéssel nem kell igazán mélyen foglalkoznia. Buddha az úgynevezett 8 rétű nemes ösvényt javasolja a megvilágosodáshoz. Ez 8 pontból áll. Most a saját értelmezésemet mondom el, és talán fel fogják ismerni, hogy nagyon-nagyon hasonló azért a hinduista felfogáshoz. Tehát az első a helyes hit, a helyes meggyőződés. Ezt amikor megnézzük a magyarázatát, akkor azt halljuk, hogy a vágyak megszüntetése, a karma törvényével való hit, vagyis hogy bármit cselekszünk, azonnak a tettünknek megfelelő következménnyel jár. Hit abban, hogy a nemes ösvény követése elvezet a megvilágosodáshoz. Vagyis felfogásom szerint ez megegyezik nagyjából a Brahmacharya nevű követelménnyel. A második a helyes gondolkodás, vagy helyes elhatározás. Erre azt mondja magyarázatként, hogy határozzuk el a lemondást, a jó akaratot és az ártó szándék elkerülését. Ez az ahimsa és a tapasznak felel meg. Harmadik a helyes beszéd. Tartózkodás a hazugságtól, a rágalmazástól, a durva beszédtől, az üres fecsegéstől és a pletykától. Szatya és az ahimsa követelményei. Negyedik a helyes cselekvés. Tartózkodás a káros tettektől, az érző lények elpusztításától, az ártástól, mások dolgainak elvételétől. Önzetlenül többet törődjünk másokkal sem, mint önmagunkkal. Ez az astéja, az ahimsa, az apirákha és a tapasznak a tulajdonságának az összefoglalása. Ötödik a helyes megélhetési mód. Olyan életvitel, melyben javainkat békés úton, tisztességesen és másoknak szenvedést nem okozva szerezzük meg, illetve nem hágjuk át a helyes beszéd és cselekvés elveit. Szintén az ahimsa, a szatya és az apirákha. Aztán a következő három az úgymond unikális tanítások. Helyes törekvés, helyes előfeszítés. Nem csupán hiszünk a tanításokban, hanem hatékonyan alkalmazunk is azokat. Példát mutatunk gyerekeinknek és környezetünknek. Azt tesszük, ami a leghasznosabb a közösség számára. Hetedik, helyes odafigyelés, helyes emlékezés. Buddha esetében az előző inkarnációkra való emlékezés is jelenthette, mert sok olyan történet van, amikor valaki vele mondjuk durván beszélt, akkor azt mondta a többieknek, hogy hagyjátok. Előző életemben én tettem neki valamit, ő most csak ez visszaadja. Tehát helyes emlékezés bizonyos esetekben, akiknek már van olyan képessége, hogy ezt tudja, az előző inkarnációkra való emlékezés is jelentheti. Egy átlagembernek, egy kezdő törekvőnek ez azt jelentheti, hogy ha valami méltánytalanság történik velünk, hajlamosak vagyunk állandóan arra gondolni. A bölcsember csak a jó emlékeket őrzi meg, a rosszakról igyekszik megbocsátás szellemében megfeledkezni. Ez a hetedik pont. A nyolcadik pont pedig a helyes összpontosítás, a helyes meditáció. A meditáció a Buddhánál a teljes kiüresítést jelenti. Olyan meditáció alkalmazása, amely magasabb síkokra, tehát például a lélek vagy az ego szintjére visz bennünket, a hasonlót vonza alapon. Érdekes, hogy itt a világi életben sokszor mondjuk azt, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Az eltávolodás ösményén. A visszatérés ösményén sokszor találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy a hasonlót vonza. Tehát, hogyha Istenhez szeretnénk közel kerülni, akkor az ő tulajdonságait próbáljuk meg alkalmazni. Magasztos gondolatokon, a szenteken való meditálás, elképzelni, vizualizálni, hogy mi is már hozzájuk hasonlóvá váltunk. Tehát ezeket a tanácsokat adja, úgymond, a tökéletesség ösvényén való haladásnak. Akkor most már két ilyen főbb vallást megnéztünk, a hinduizmust és a buddhizmust. Nézzük meg a kereszténységet is egy röviden. A kereszténységben az egyik ilyen fő tanítás, erről mit csináljunk, az a hegyi beszédben hangzott el, ez Máté 5-től 7-ig és Lukács 6-nak a 49-es fejezetében van. Ez a boldogok, az a nyolc boldogság, amit Jézus felsorol, hogy kik a boldogok, vagy kik lehetnek boldogok. Valamint itt hangzik az is, hogy legyetek hát tökéletesek, amit mennyei atyátok tökéletes. Mégis számomra ennek a hegyi beszédnek a legfontosabb mondandója, vagy mondata, az, amit már gyerekkoromban is sokszor bennem rezgett, amikor ezt valahogy hallottam, vagy elolvastam, hogy úgy szól, hogy úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Azt akarom, hogy meglopjanak? Meglopok? Ugye azt akarom, hogy velem is mérgesek legyenek, mert én is mérges vagyok valakivel? Tehát ez számomra mindig is ez volt az a fő gondolat, amit ez a hegyi beszédből ki lehetett szedni, hogy úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. A másik fő tanítás ennek a hegyi beszélnek pedig az, hogy ami így szól, hogy megmondom nektek, kihez hasonlít, aki eljön, meghallgatja a tanításomat, és tettekre is váltja. A házat építő emberhez hasonlít, aki mélyre leásott, és szikrára rakta az alapot, jött az árvíz, és az áradat rázódott a házra, de nem tudta megingatni, mert biztos alapra épült. Aztán elmondja, hogy ennek ki az, aki jön és meghallgatja a tanításait, de aztán nem váltja gyakorlatba, az pedig olyan emberhez hasonlítja, aki homokra építi a házat, és amikor jön az árvíz, akkor az egészet elsorolja. A kereszténység mélyebb rétegeivel, vagyis az egész Istenhez való visszamenetelés az úttal, a kármelitáknál lehet találkozni nagyon mélyen szántó gondolatokkal. A kármelita szerzetesi iskola, vagy korostoló iskolában van az a Keresztes Szent János, az Aviai Szent Teréz és Lőrinc testvér, akinek magyar nyelven is elérhetők az anyagai, sőt ilyen ábráik is, vagy ilyen leírásaik is elérhetőek. Kereszténység vonulatáról azt kell tudni, nézem az órák közben, hogy még van rá idő, hogy ugye most vagyunk pünkösd előtt, tehát a pünkösdel, Szent Háromság vasárnappal véget ér az egyháznak, vagy a keresztény egyházi évnek a fő vonulata. Tehát amikor kezdődött az adventi négy vasárnappal, és most itt a Szent Háromság vasárnappal véget ért, aztán utána jön az úgynevezett ilyen zöld vasárnapok, ezek az átlagos vasárnapok. Na most ezek a vasárnapok azok, amik a kezdő ember számára nagyon-nagyon fontosak. Mindegyik ilyen vasárnapnak van valami intenciója, ami úgy szól, hogy Isten mint világosság, Isten mint béke, Isten mint szeretet, Isten mint jó akarat, Isten mint együttérzés. Tehát ezek az úgymond az egyházének ez a csendesebb része, pont az a rész, ami az elindulni szándékozónál nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a tulajdonságokat beépítse. Tehát hogyha olyanná akarok válni, mint mondjuk az Isten, akkor az ő tulajdonságait kell magamnak úgymond példaképül állítani. Tehát a fényt, a világosságot, a békét, a szeretetet, a jó akarat, az együttérzést, az igazságosságot, a tökéletességet, a tisztaságot, a bölcsességet, az örökké valóságot. Keresztes Szent Jánosnak ezen a rajzain látszik az, hogy több utat is fölvázol. Van egy úgynevezett ilyen tökéletlen lélek útja, ami így nem fölfele indul el, hanem így szépen így valamire eltér. Aztán van egy ilyen tévelygő lélek útja, ami szintén egy másik irányba tér el, az égi javak imádása, vagy annak a, hogy én most azért csinálom ezt az egészet, hogy én ezáltal valami plusz erőre tegyek szert, és akkor majd akkor én a többiek fölé nyomulok azzal, hogy szellemi megvilágosításomat fogom hangoztatni. Tehát ez is egy eltérő ösvény, ami nem a megfelelő helyre vezet. Másik az a másik ösvény, ami a földi javak gyűjtésére irányul. És ez a szűk és keskeny ösvény, amit Jézus is mond, meg a borotva éred haladás, amit más vallások mondanak, ez a nagyon szűk ösvény az, ami fölfele vezet. És Keresztes Szent János idegét, hogy hát a léleknek miről kell lemondania? Le kell mondania a boldogságról, az örömről, a köztiszteletről, stb. Tehát itt azért felsorolta ő, hogy érezte, vagy tudta ő, hogy az embernek miről kell lemondania közben itt a világ életben. De hogyha viszont följut, akkor ott már boldogság, örök béke és gyakorlatilag egy megvilágosodás, vagy üdvözülés várja. Nagyon jó a leírás arról, hogy milyen a tökéletlen lélek útja, ezt most szeretném felolvasni. Nem egyenes és nem rövid. Kanyarog, elelvész a hegy völgyeiben és oldalaiban. Minden csúcsot, minden meredeket, minden sziklát elkerül, de fölkeres minden helyet, amely szép és kényelmes. Pázsitos kis tisztást, ahol meg lehet újra és újra pihenni, leheveredni a fűvel és hanyat fekve nézni a gyönyörű kékboltot. Édesen szendergő bárány felhőket. Inni nagy kortyokban az üdeforrások kristálytiszta és hideg vizét, kanyarok sejtelmezúgású fenyvesek szélén, rajta annalogva hathat az élvező turista, idézőjelve tovább és tovább, de tízszer meg százszor megmegállva, mert ezer gyönyörűséget kínál a csodaszép természet, amely felséges kilátásokat és festői panorámát. Az idő pedig múlik és szörnyen rohan. Az útnak még csak a harmadát, negyedét se tette meg, nagy vállalkozó, már indulhat is vissza, hogy rá ne sötétedjen. Vagy ha ma mersze és ideje bőven, akkor sátrat verhet, és másnap majd újra andaloghat tovább, élvezhet vég nélkül, még végre kifogy az időből és kifogy az elemózsiából. Már véget feladatok. A hegy csúcsa pedig, az várhat, majd jövőre, majd egyszer újra megpróbáljuk, a csúcsig meg se áll, majd, fő, hogy kiélvezze magát, és rengeteg élményt szerezzen, gazdagabb legyen lelke felejthetetlen élményekkel, amiről naplót lehet vezetni, amin el lehet ábrándozni, majd el lehet mesélni. A csúcs, igen, az messze van, még ködbebész, majd valamikor. Azt mondja Keresztes Szent János, hogy jobb ezerszer, te jobb a szűk út. Valaki azt mondhatná, sok út lehetséges hozzá, aztán meg Istennek különböző útjai vannak. Bizonyára így van. De én a legbiztosabbat keresem, a legrövidebbet, az utat, amelyen eltévedni lehetetlen. Összefoglalva, egy pár szlájdban próbáltam összefoglalni a mondandót, hogy miről is beszéltem, hogy miről próbáltam beszélni, nem tudom, mennyire volt érthető. Az ősi bölcsesség tanítása szerint tökéletes igazság uralkodik a világon, igazságosság uralkodik a világon, amely minden emberi lény számára a kiegyenlítés, vagyis a karma törvénye alapján elkerülhetetlen igazságosság uralkodik, amit a karma törvénye biztosít. Ez az alapvető törvény nem csak az egyénekre, hanem az nemzetekre ugyanúgy vonatkozik, és szoros kapcsolatban áll az egymás közötti életeken át a tökéletességhez vezető és spirituális fejlődéssel. Tehát azt mondja, hogy egy élet nem elegendő erre. Az ősi bölcsesség szerint az élet célja az emberi lélek, spirituális én kibontakozása és tökéletesség fejlődése, vagyis eljutni Krisztus tökéletességének mértékére, ezért vagyunk itt, ez a nagy felszabadulás, amit felé mindjárt tartunk. Ezért üljük el megpróbáltatásainkat, és ezért éljük át örömeinket. Mindezek eszközök, ami által az ember lelkében kezdetben fogva potenciálisan benne levő isteni képességek kicsiráznak, és magszerű állapotokból a teljesen kibontakozott állapotokba fejlődnek. Az idő problémája. Az idő nem lehet akadály a tehetség kibontakozásának. Egyetlen emberi lélek nem elegendő a fizikailag, érzelmileg és szellemileg tökéletessé váláshoz, vagyis a tökéletes emberi állapotának eléréséhez. Ha csak egy életünk lenne, akkor a tökéletesség elérésének feladata reménytelen küldetésnek bizonyulna, és eleve kudarcra volna ítélve, mégpedig a megfelelő idő és alkalom hiánya miatt, amely alatt kibontakoztathatnánk minden emberi képességünket, legyőzhetnénk összes gyöngeségünket, és végül megnyilváníthatnánk teljes isteni erőnket. Ha azonban igaz az újraszületés tana, ha igenis újra meg újra visszatérünk a Földre, minden alkalom egy kicsit fejlődve, akkor megvan a lehetőség a teljes kibontakozásnak. Ha mindegyik élet végére csak pár lépéssel előre haladtunk, egy-egy különösen sikeres élet végére talán sok lépéssel, a nagy cél fele, akkor számos ilyen élet végeztével végül elérjük a tökéletességet. Összefoglalva tehát a mondatot, ez a teozófiai felosztása az ember testeinek, van a test, vagy testek, van a lélek, kauzális test, és van a szellem. Tehát a visszafele vezető ösvény, vagy a fölfele vezető lépcső, vagy a hegyre vezető út, különböző tanításokban más és máshogy hívják. Gyakorlatilag a teozófiai tanítása szerint úgy érdemes haladni, hogy a testből, a lélek szintjére, majd a lélek szintjéből fel a szellem szintjére, vagyis a monád szintjére. Ezekkel a köztes állapotokkal, amivel sok-sok iskola, meg sok-sok tanító foglalkozik, asztrallátás, éterikus látás, stb. Ezek majd megjönnek maguktól, amint az embernek sikerül elérni az első. Tehát akkor, amint ide fölér, egy ugrásra, egy lépésre gyakorlatilag azok a dolgok is megjönnek neki, de már akkor nem kell foglalkozni a veszélyekkel, azokkal a veszélyekkel, amik azokkal az alsó szinteken rá leselekednek. Az első lépés, tehát elérni az ego szintű tudatosságot, az ego az a teozófiában az a lélek máshol, vagyis amikor az ember halandó testre helyett elkezdi magát halhatatlan lelkével azonosítani, de még ez sem a végcél, mert ezen túlhaladva végül elérkezhetünk valódi énünkhöz, legbelső énünkhoz, amit Platon görög szóval monádnak nevezett, ami egyet, vagyis egységet jelent, nyilvánvalóan utalva az univerzum szellem eszenciája való örökös belső egységre. Évezredek telnek el, mint az ember spirituális énjének fénye elkezd áthatolni elmegyé és érzései fátyolán, hogy megvilágosítsa a földi ember tudatát. Ezután azonban bemutatott módon fokozatosan megszabadíthatja magát a különféle elméletektől, tanoktól és hittételektől, és a közvetlenül önmagában felismert igazság válik egyetlen céljává. Első lépéseket azonban ezen az ösvényen magunknak kell megtennünk, de a szükséges segítség mindig a rendelkezésre áll. Ez is egy elég érdekes tanítás, hogy amint az ember megtörténik benne ez a változás, az ember környezete azonnal alkalmazkodik a belső változáshoz. Tehát az ember környezete, azt szokták mondani ezoterikus tanítások is, hogy az ember környezete külvilága a belsejét tükrözi, viszont amikor az ember hirtelen egy váltást hajt végre, akkor arra föl kell készülni, hogy hirtelen a környezete is megváltozik, átrendeződik úgymond a színpad. Tehát amiben eddig megszokott volt, benne volt, az hirtelen esetleg kicserélődik. Egy teljesen más környezet alá találja magát, egy teljesen más emberekkel találja magát körülvéve. Amint pedig eléget dolgozott magán, eléggé kitisztította magát, eléggé föl tudott már emelkedni bizonyos magasabb szintekre, akkor már ott van az ígéret, hogy ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik. Tehát elég sok helyen olvasható az, hogy aki már oda feljutott, az nem jön vissza. Időnként visszajön esetleg, vagy valamilyen szinten, de nekünk kell elindulni egy bizonyos szintig ahhoz, hogy ők lejöjjenek hozzánk és a kezüket nyújtsák. Tehát fölfele húzni minket azt tud, aki már fönt van. Azt is mondják, hogy amint valakiben ez a változás megtörténik, az azonnal fölkelti a figyelmét egy ilyen tanítónak, egy ilyen mesternek, aki eleinte ismeretlenül és láthatatlanul elkezdi megfigyelni ezt az adott embert, személyt, esetleg megjelenik álmaiban, cselkenti a fejlődését, felébreszti szunnyadó képességeit, és a legfontosabb, hogy kapcsolatba hozza a felfelé vezető ösvényen vele együtt haladókkal. Tehát fog találni előbb-utóbb ilyen tanuló társakat, akiknek hasonló lesz a beállítottsága, hasonló lesz az érdeklődése, hasonlók lesznek az irányultságai. Természetesen behozva azt a kritikai érzéket, hogy fölkelti az érdeklődését a másik vonalnak is, tehát a baloldali ösvényen haladóknak és a sötétebb testvériségnek, és ők is majd megpróbálják esetleg eltéríteni ettől az úttól. Az intuíció az, amire azt mondják, hogy itt, ami nagyon sokat segít arra, hogy az ember megérzi úgymond belülről, hogy intuitívan megérzi azt, hogy most oda kell figyelni arra, hogy esetleg nem tiszta a dolog. Aztán következik egy úgynevezett próbatanítványság. Hát ez se egyik napra a másikra megy, ez is a teozófia tanításokban legalább 7 évet mondanak, amikor a mester úgymond alvás közben magához hívja a leendő tanítványát, és megkérdezi, hogy óhajt-e vele együtt dolgozni, megpróbálni-e ezen az ösvényen gyorsabban haladni. És ott a választási lehetőség, ott a szabad akarat, azt mondják, hogy a tanítvány mondhatja azt, hogy hát még nem, úgy ezzel még nem állok készen. Tehát aztán akkor dolgozik magán, és majd esetleg megint lesz egy alkalma. De azt mondják, hogy aki odáig eljut, hogy egy mester azt mondja, neki felajánlja, hogy szeretné megpróbálni, az érdemes azt mondani, hogy igen, mert akkor már a mester valószínűleg tudja, hogy képes rá. Tehát esetleg jobban látja ő magát, mint ő maga saját magát belülről. A próbatanítványság nem egy egyszerű történet. Tehát itt megvizsgálta a jelöltet, hogy mennyire tudott karmikus megpróbálások közepette helytállni, és közben az elkötelezettségéből, a tisztaságával, az önzetlenségéből mit sem veszíteni. Hogyan tud alkalmazkodni megváltozott körülményekhez, hogyan tud alkalmazkodni a mester különböző munkáihoz, a világban végzett munkáihoz. A cél mindenképpen pedig majd a beavatásokra való felkészítés. Aztán visszatérve egy korábbi előadásnak a szlájdjára, ahogy a kereszténységben is az advent 4 vasárnapja után következik a karácsony, tehát az ember megszületése, vagy a Krisztus megszületése az emberben, erre mondják azt az első beoltás. Mindig advent vasárnap egy-egy tulajdonságot jelképez, az a 4 gyertya, amit meg szoktunk gyújtani, valaki csak gyújtja és nem tudja, miről van szó. gyakorlatilag arról van szó, hogy azt a négy tulajdonságot próbáljuk magunkra emlékeztetni, ami az első beavatáshoz, tehát a karácsonyhoz, az ember a Krisztus megszületéséhez szükséges. Ez a megkülönböztető képesség, a vágytalanság, a jó magaviselet és a szeretet. Ez egész részletesen ki van fejtve a Mester lábainál című kis könyvecskében. De ez már tényleg a beavatás követelményei, nem pedig az ösvényen való elinduláshoz szükségesek. Tehát, hogyha fölteszem a teozófiai társadalat hármas célját, amit az elején nem tettem meg, megalkotni az ember egyetemes testvériségének egyik magvárt, az egységről szól. Támogatni a vallások, bölcseletek, tudományok összehasonlító tanulmányozását, tanulmányozásról szól, foglalkoztunk vele a Niyama keretében. Kutatni a természet még fel nem ismert törvényt és az emberben rejlő erőket. Szintén arról szól, hogy van bennünk valamiféle erő, és vannak valamiféle törvények, amik az egész sorsunkat irányítják. Akkor azt lehet mondani, hogy a teozófia végső célja, illetve van a teozófiának olyan tanítása is, ami segíti a tökéletességhez vezető ösvényen haladó embert, hogy elérjen legbelső önmagához, minden ereje forrásához, a benne lakozó Istenhez. És köszönöm szépen a figyelmet! Thank you.